Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, Pál apostol második korintusbeliekhez írott leveléből olvasom az alapigét. A Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levele, negyedik fejezetéből. És majd mindig mondanám, hogy melyik verset, mert nem olvasnám el végig az egész ige szakaszt, sőt, szeretnék majd más idézeteket is hozzákapcsolni. Tehát korintusi második levél, negyedik fejezetéből, az első verstől, aztán a hatodik verstől folytatom, és így nagyobb lépésekben végig tekintjük ezt a fejezetet. Így olvasom a negyedik fejezet első versét. Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el, hatodik verstől. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Az Isten dicsősége ismeretének, a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végén. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta, Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. 14. vers. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít, mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen, igen nagy, örök dicsőséget szereznékünk. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Milyen szép ez az ige szakasz, nem? Az ember néha csak úgy felolvas egy igét, akár magának is, és csak úgy hallgatja, csak úgy engedi, hogy halljam az igét. Hogy magamnak olvasom is, és esetleg nem fűzök hozzá semmit, vagy nem állok meg jegyzetelni. Csak az ember hallgatja magát az igét, és megjelenik előtte az apostol, ahogy beszél arról, hogy kedves testvéreim, szeretnék egy szemüveget ajánlani nektek, ez a hit szemüvege. Mindig legyen rajtatok. Ezt a világot csak ezen a szemüvegen keresztül lehet jól látni. Éljenek a szemüvegesek. Csak ezen a szemüvegen lehet jól látni. Amikor rajtad van az a szemüveg, ami azt mutatja, amit emberileg szemüveg nélkül nem látsz. Emlékeztek erre a ószövetségi történetet, mikor Elizeus látja a várost, körülvéve az idegen seregekkel. És akkor... Bocsánat, a szolgája nem látja, ő pedig látja, ugye? Igen. És akkor Elizeus imádkozik, hogy az Úr nyissa meg az ő szemeit. Akkoriban nem azt mondták, hogy tegye fel ezt a szemüveget rá. Nyissa meg az ő szemeit, és amikor megnyitja, akkor mit lát? A láthatatlant látja. Az Isten valóságos világát. A valóságos világát. Azt a láthatatlan világot, amiről itt az apostol is azt mondja, hogy a láthatók azok ideig valók. Amit mi itt látunk, ez a szék, ez a fal, ez az asztal, az én létezésem, az élet lehelete, ez mind csak ideig való. De az Istennek van egy másik, valóságosabb világa ennél. És hogy ez a szemüveg rajtunk legyen egész életünkben. Hogy, már elnézést, de csak a gyerekek kedvéért ezt a képet kicsit tovább használjam, ha a hit a szemüveg, akkor micsoda a remény? A remény az a távcső, azzal nagyon messzire el tudsz látni, ugye? Előre tudsz tekinteni. Hogy az ember életében a hit, a remény és a szeretet, az Isten jellemének a kiformálódása, a hit szemüvegén való szemlélés és a remény távcsővével való előre tekintés által a legnagyobb a jellem kialakuljon. Mert amit látunk, amit szemlélünk, az szerint alakul a gondolkodásunk. Nem véletlen, hogy az apostol ezért azt mondja, hogy fontos a hit, fontos a remény, de a legnagyobb és a legfontosabb, amikor az Isten a szívedbe tudja plántálni azt az indulatot, ami volt a Krisztus Jézusban. És amikor ezen gondolkodunk, hogy miért is beszélt erről az apostol, akkor az első versben ezt olvastuk, hogy azért nem csüggedünk. volt csüggedésünk akár az elmúlt héten, akár az elmúlt napban, akár a mai reggelen. Volt csüggedésünk? Lesz csüggedésünk ma délután, ma este, holnap reggel, holnap után, hát ne ijeszgesselek már benneteket, mondhatnám. Persze, hogy lesz. Persze, hogy lesz. Azt mondja viszont az apostol, és nagyon érdekes, mert ez a keret ennek az egész fejezetnek, hogy azért nem csüggedünk, mivel hogy szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük is. Nyered a kegyelmet Istentől, és Isten ezzel a kegyelemmel elküld szolgálatba. És ez ad neked erőt arra, amit a 16. versben újra elismétel, azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk napról napra, bocsánat, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mire gondolt az apostol, amikor azt mondta, hogy a külső emberünk megromol is? Emlékeztek Prédikátor könyvének a végén Salamon milyen szépen ír arról, hogy az ember hogy megy el az ő örökös útján? Ugye? Milyen gyönyörű az a leírás, azt fellapozzuk, hogy a kapor kipattan, a szöcske nehezen vonszolja magát, nehezebben halkabb lesz a malomzógása, megkevesbednek az őrlő leányok, vagy az emberi fizikai életnek az elmúlásával meghomályosodnak az ablakon kinézők, ahogy az a látás, a hallás, a gondolkodás olyan megdöbbent, amikor Salamon azt mondja, hogy az ajtók kívül bezáratnak, amikor azt érzed, hogy a korlátaid egyre szűkebbek, a mobilitásod, a mozgástered, az értelmi frissességed, és az ember elmegy az ő örökös útján, a mi belső emberünk megromol, mindazáltal milyen ellentétes folyamatot ígér nekünk az Isten. Amikor a hitnek ezzel a szemüvegével, a reménynek ezzel a távcsőjével nézzük az életet, az életünket, vagy az emberi történelmet. A belső mindazáltal napról napra megújul. Ha mekkora ígéret ez, hogy a belső ember napról napra megújul. Az Isten akarata az, hogy a mi életünkben egy ellentétes folyamat menjen végbe, miközben te azt tapasztalod, hogy hát már nem olyan vagyok, hát már megrogynak a háznak őrizője, hogy Salamon ugyanott mondja a Prédikátor könyvben. Gyönyörű leírása. Én nem olvastam másutt az irodalomban olyan szép leírását az emberi élet mulandóságának, a 40-es, 50-es, 60-as, 70-es évekkel kezdődő és aztán kifutó leépülési, fizikai leépülési folyamatoknak, mint amit ott az ember elolvas, de mégis tele van reménységgel, tele van bátorítással. Isten teremtménye elmegy az ő útján, hogy találkozzon az ő teremtőjével. De mit mond itt ez, mit tesz hozzá az apostol? Amikor a te külső embered megromol, a belső mindazáltal napról napra megújul. A hívő élet az évek múlásával nem egy túlélési harc. Nem egy olyan küzdelem, hogy hát alig bírom a környezeti hatásokat, alig bírom az emberi hatásokat, alig bírom a saját testem elolvadásából, elmúlásából fakadó nehézségeket, hanem azt mondja a Jóisten, hogy egyre inkább dicsőíted az Istent. A lelked egyre közelebb kerül hozzám. Ahogy megérted azt, hogy mit jelent teljesen rám hagyatkozni, mert már nem visz előre az emberi értelemnek a csillogása, az izmok már nem duzzadnak, az ember már nem úgy van, hogy elszalad ide, oda, amoda, megteszi ezt, azt tervez és végrehajtja. Hanem ugyan az apostol is megtapasztalta a maga életében. A külső megromol, a belső mindazáltal napról napra megújul. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Itt a mamával beszélgettem a szünetben. Hogy foglalnád össze az elmúlt pontosan hány évtizededet?
31 éve volt.
De az életidőd, az életidődet. Ezt 20 évesen nem kérdeztem volna meg, hogy mennyi idős vagy itt. Most már megmerem kérdezni. Amikor az ember azt mondja, hogy 7-8-9 évtized van az ember mögött. És a Jóisten azt mondja, hogy amikor mindezt hitben hordozod, akkor azzal a reménységgel tekintesz vissza, hogy ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Tudunk így tekinteni? Pillanatnyi könnyű. Már 3 hete nem oldódik meg valami az életemben. Már fél éve egy kérdéssel küzdök. Hát ez se nem pillanatnyi, se nem könnyű. De amikor az ember a hitnek ezzel a szemüvegével áll az élethez hozzá, akkor mégiscsak azt mondja ahhoz képest, amit az Isten az örökkévalóságban fog majd adni, hogy Istenem, azt hittem, hogy alig bírom ki. Azt hittem, hogy nem élem túl. Olyan nyomorúságos, olyan rossz volt, olyan kellemetlen volt. Abban a fizikai börtönben élni, ami a lelkemnek is parancsolt, de a testemnek is korlátokat állított. És amikor az Isten az ő kegyelmével helyreállítja majd az embert, azt az embert, aki itt napról napra tapasztalja azt, hogy Isten lelke megújítja az ő hitét, megújítja az ő reményét, megújítja az ő szeretetét az ő irányába, és ő benne. Akkor mégiscsak azt fogja mondani, amit az apostol is mondott, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Hol van az örökké valóság öröméhez és dicsőségéhez képest? Ezek a fájdalmas leckék, amiket itt az életben meg kellett tanulni, hogy teljesen az Istenre bízzuk magunkat. Hol vannak ahhoz a győzelemhez képest, amit az Isten akar nekünk adni. És tudjátok, hogyha most valaki azt mondja, hogy János, de ez az igevers, ez nem erről szól. Akkor igaza van. Mert Pál apostol valóban nem egyszerűen a fizikai elmúlás problémájával foglalkozik. Hanem ahogy olvastuk az alapigében, azt olvashattuk itt a 8. versben, hogy mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Az apostol nem egy olyan életről beszélt, ami egy bebiztosított társadalomban, egy jóléti társadalomban, tulajdonképpen a gyülekezeti teremben prédikáló lelkész, vagy az őt hallgató gyülekezet azon töprenk, hogy hát, hogy várjuk már Jézus eljöttét, milyen nehezen bírjuk ki ezt a földi életet. Hanem arról beszél, hogy mi a Krisztusért való szolgálatban megyünk, és megyünk, és megyünk. Járjuk Kis-Ázsiát, járjuk Európát, járjuk Palesztinát. És amikor ezt a szolgálatot végezzük, akkor üldöztetünk, akkor tiportatunk. Amikor az apostol arról beszél, hogy a külső emberünk megromol, akkor nem arról beszél, hogy otthon egy karosszékben orvosva a Bibliát azon töprengünk, hogy milyen lesz, jó lesz az örök élet, hanem mit mond el? Azt, hogy se karosszék, se otthon, se semmilyen, nem megyek és hirdetem az evangéliumot, és minél inkább viszem az evangéliumot, annál több üldözés, bántalmazás, kegyetlenség és igazságtalanság vár rá. Ez az igazi szövegkörnyezete ezeknek a gondolatoknak. Csak azért hangsúlyozom ezt, mert így válik igazán nyilvánvalóvá, hogy mekkora ereje van a hitnek, az Istenre való hagyatkozásnak. Nem azért mondtam el, hogy lelkiismert furdalást csináljuk magunknak. Azt persze mindig van okunk megvizsgálni, hogy az Istennek való szolgálatunk az mennyire kész mondjuk az áldozatra is, ugye? Emlékszem egy prédikátornak a mondatára, amit nagyon megjegyeztem, azt mondta, hogy ha úgy adsz valamit az Úrnak, hogy nem fáj, nem is adtál neki semmit. Ha úgy adsz neki valamit, hogy volt rá lehetőséged, nem is adtál neki semmit. Ha úgy adsz valamit, hogy nem volt benne áldozat, önfeláldozás, akkor tulajdonképpen mit adtál neki? Jézus Krisztus emlékeztek a két filléres özvegyet, hogy állította szembe a fölöslegükből adó. Mert adok, de nem érzem meg. De az apostol arról az adásról beszél, arról a szolgálatról, amikor azt mondja, hogy sátorkészítő vagyok, tisztelt farizeus voltam, már sokan hallgatták a tanításaimat, megbecsült tagja voltam egy társadalmi, egy magas társadalmi rétegnek, ott hagytam az egészet, most járok az evangéliummal, kapok is érte rendesen. Üldöztetünk, tiportatunk, tegnap este a feleségemmel megnéztük a Nice Life-on, nem tudom ki az, aki látta a... Hogy is volt a magyar címe? Segíts, Marian! Kínozva Krisztusért című filme. Hogy az elmúlt évtizedek Romániájában mit jelentett a hűség? Mit jelentett az evangéliumhoz való hűség? Hogy mit jelentett az, amit Pál apostol tudna elmondani, nem kell olyan messzire menni, amikor a lábuknál fogva rúdra felakasztott embereknek verték a talpát, és közben azt kérdezték, hogy hiszel-e még az evangéliumot? Amikor apák a saját szemük előtt látták azt, hogy a gyerekükkel mit csinálnak a kínzók, hogy tagadja meg a hitét. És a gyerek mondta az apjának, hogy ne hallgass rájuk, én ezt kibírom, maradj Krisztushoz hű, nem mondd el a neveit a testvéreidnek. Nem egy könnyű film. De nem erről szól, hogy az emberi borzalmat taglalgassa, és hogy az embernek ezt a kíváncsiságát kielégítse. Hanem arról szól, hogy mit jelent a te életed igazán. Hogyha nincsen benne az, hogyha Krisztus úgy szeretett engem, hogy önmagát adta értem, akkor hogy ne szeretném úgy az én embertársaimat, az én testvéreimet, az én rászoruló, lelki ínségben élő embertársaimat, hogy szolgáljak, hogy áldozatot hozzak. Az, hogy fájjon az áldozat, az nem a fizikai önkínzást jelenti, hanem azt jelenti, hogy amikor a száttól veszed el a falatot, hogy adja másiknak, akkor lehet, hogy közelebb állsz a Krisztus szerint való szolgálathoz, mint amikor azt mondod, hogy megtehetem, hogy szolgáljam. De vajon az Úr azt mondja, hogy tedd oda az egész életedet a Krisztusért való szolgálatra, akkor oda tenném-e? Akkor kell kezdeném-e keresni az ő vezetését, nem azért, hogy egy felelőtlen döntést hozzak, és aztán mások kelljenek, hogy eltartsanak engem, hanem kezdem-e keresni az Úr vezetését? Vajon a mai időkben, Krisztus eljövet előtt nem mindennél időszerűbb-e, hogy minél többször keressük úgy az Úr vezetését, hogyha az apostolok idejében ezt jelentette szolgálni, akkor hogy lehet, hogy ma még erőfeszítésre kell tenni, hanem hogyha van kedvem, akkor van misszió, ha nincs kedvem, akkor nincs misszió. Hogyan lehetséges ez? Engedjétek meg, hogy néhány gondolatot felelevenítsek ezzel kapcsolatban. A jelenlegi egyik kedvenc könyvemből, amit mostanában olvasgatok, az Apostolok története című könyvből, Pál utolsó levele és Pál a halálra ítélt című fejezetből. Még pontosan megvilágítják ezt, hogy mit jelentett a hitnek ezzel a szemüvegével látni az életet, látni az embereket magunk körül. A legfelsőbb ítélőszék előtt történt kihallgatása után Pál visszatért a cellájába. Tudta, hogy csak rövid halasztást nyert, és ellenségei addig nem nyugszanak, amíg halálra nem adják. Azonban azt is tudta, hogy egyenlőre az igazság aratott diadalt. Az, hogy hirdethette a megfeszített és feltámadt üdvözítőt, a figyelmesen hallgató tömeg előtt már egymagában győzelmet jelentett. Azon a napon olyan munka kezdődött, amely növekszik és erősödik, amelyet sem Néró, sem Krisztus valamennyi ellensége sem tud megakadályozni, vagy elpusztítani. A főtárgyalás alatt meggyőző erejű beszédével Pál olyan hatalmas benyomást gyakorolt a császárra, hogy Néró az ítélet hozatalt is elhalasztotta. Nem mentette fel Istennek megvádolt szolgáját, de el sem ítélte. Azonban haragja Pál ellen csak hamar ismét fellángolt. Elkeseredett dühében, hogy a keresztény vallás terjedését meg nem akadályozhatja, sőt még saját udvarában sem, elhatározta, hogy mihelyt elfogadható ürügyet talál, az apostolt kivégezteti. Ezután nem sokára Néró határozott, Pált vértanú halálra ítélte. Mivel római polgárt kínpadra nem vonhattak, az ítélet fejvételre szólt. Pált titokban vezették a kivégzés helyére, azonban csak kevesen lehettek ott jelen, mert üldözőit megfélemlítette messzeható befolyása, és az, hogy vértanúsága a kereszténységnek újabb híveket szerezhet. Még a kíséretében lévő, eldurvult, megkeményedett katonák is figyeltek szavaira, és ámulva látták, hogy a halállal szembe nézve vidám, sőt lelke újjong. Mártír halálának szemtanúi számára, akik látták készségét, amellyel gyilkosainak megbocsátott, a Krisztusba vetett rendíthetetlen bizalmát Pál az élet illata volt. Közülük többen fogadták el az általa hirdetett üdvözítőt, hogy azután rövid idő múlva maguk is vérükkel pecsételjék meg hitüket. Pál élete utolsó órájáig bizonyítéka volt a korintusi gyülekezethez intézett szava igazságának. Pált mennyei légkör övezte, akivel csak érintkezett, megérezte Krisztussal való közösségének hatását. Az általa hirdetett igazságot saját élete szemléltette. Ez adott meggyőző erőt prédikációinak. Ebben rejlik az igazság hatalma. A ráváró szenvedés, a halál árnyéka eltűnik az apostol tekintete elől. Lelke azért aggódik, akiket magukra hagy, hogy küzdjenek előítélet, gyűlölet és üldöztetés ellen. Igyekezett, hogy bátorítsa és erősítse azt a néhány keresztény hívőt, akik a vesztőhelyre elkísérték. Ez egy milyen érdekes, nem? Elkísérik a testvérei, és ő igyekszik bátorítani azokat a testvéreit, mert nekik lesz a nehezebb. Mert ő leteszi az életét Isten kezébe, de nekik azután ezt végig kell nézni, és haza kell menni, és döntéseket hozni. Ilyen nagyszerű, azt mondja, igyekszik bátorítani azokat az embereket, akik őt a vesztőhelyre elkísért. Megismételte előttük azokat az ígéreteket, amelyeket Isten adott az igazságért üldözött gyermekeinek. biztosította őket, hogy mindaz beteljesedik, amit az Úr mondott. Ha rövid ideig nyomorúságba is jutnak, különböző kísértések súlya alatt, ha minden földi kényelmet nélkülözniük is kell, akkor is merítsenek bátorságot Isten igéjéből. Azt mondta, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a ma napra. Nem bizonytalanul, nem félve, hanem újjongó reménnyel és boldog vágyakozással hatolt át az apostol tekintete a síron. Ott állt vértanúsága színhelyén. Nem látta sem a hóhér bárgyát, sem a tikkat földet, mely csak hamar vérét beissza. Pillantása azon a nyári reggelen a mennybolt fényes, végtelen kékségét kutatja, és felhatol egészen az örökkévaló trónjáig. Nem a láthatót, hanem a láthatatlant. Pillantása azon a reggelen. Milyen gyönyörű ez a leírás, nem? Azt kutatja, hogy hol lakik ő, aki vigyáz rám. Mikor fogom én őt meglátni, amikor visszatér és felébreszt, vagy korom felett megáll, és én magam látom meg magam. Pál a hitembere látja Jákob látomásának fényes létráját, ez a létra Krisztus, aki összekötötte a földet a mennyel, a halandó embert a végtelen Istennel. Krisztus áldozata által megváltva vérében, megtisztítva bűntől, szentségébe öltözötten, Pál önmagában hordozza azt a bizonyosságot, hogy lelke értékes megváltója szemében. Pál meggyőződött arról, hogy ő, aki legyőzte a halált, meg tudja őt is őrizni. Én feltámasztom azt az utolsó napon, hiszi. Gondolata és reménysége urának visszajövetelére irányul, miközben a hóhér bárgya sújt felé, és a halál árnyékai gyűlnek a mártír köré, felszáll utolsó gondolata, miként a nagy ébredés hajnalán ez lesz majd az első gondolata, hogy találkozik az életadóval, aki örömmel üdvözli atya áldottainak országában. Nem olyan régen egy orvosi vizsgálatra vártam, és 20 perc kemény fájdalom előtt álltam. Nem egy hóhér állt mellettem egy bárdal, csak egy kellemetlen műszerrel egy orvos. Nem voltak velem testvérek, akik bátorítsak, fogják a kezemet, hogy akkor ezt majd valahogy azért túléled, meg hogy azért 1000-ből 972 ember túléli az orvosi statisztikák szerint. Reméltem, nem én leszek az a 28. És ugye elgondolkodtam azon, hogy ezen a kis rongyos életemen mit féltek annyira? Hogy vajon az ember számára mit jelent az, hogy tudom, hogy az Istennek dolga van még az én életemmel és az én életemben. Ott van ez a bizonyosságom, ez a reménységem. Volt itt egy mondat. Felszáll utolsó gondolata Istenhez, ahogyan majd a feltámadáskor ez lesz az itteni utolsó gondolatod lesz az első gondolatod. Ott fogod folytatni. Néhány gondolattal, de nem szeretnék feltámadni, mert akkor azt hiszem, nem is leszek ott az első feltámadásban. Némely gondolatok pillanatában, de nem szeretném, hogyha a halál elérni. Vannak ilyen gondolataink, igaz? Vannak ilyen szeretetlen, hitetlen gondolataink. Azonban olyan csodálatos, hogy az apostol, aki nem egy kis természetű ember volt, ahogy látjuk, lelkében teljesen megváltozva, hiszen az ő példája többé nem ember, többé nem a farizeusi tudás, a holt ismeret, hanem Krisztus az élő szeretet. Ott áll, és azt olvassuk, hogy nem a hóhér bárgyát szemléli, nem azt az orvosi műszert, ami mindjárt valami kellemetlenséget okoz neked, de az életedet nem oltja ki. Szóval látszott egy embert, akinek egy ilyen szerencsétlen hivatása lett, hogy másoknak elválasztja a testüktől a fejét. Látszott egy embert, és azt mondott, hogy szegény vajon, milyen utat járt be, hogy nem jutott neki valami rendesebb szakma ennél. Látod ott Nérót, aki egy tökéletesen boldogtalan, élvezethajszoló őrült, és azt mondott, hogy vajon ő is milyen családfával jutott idáig, és vajon az Isten biztos, hogy küzd érte? Hát persze, hogy küzd érte. Az én dolgom az, hogy én itt most úgy halljak meg, hogy Néró azzal esélyt kapjon a megtérésre. Látsz egy embert, aki teljesen szabad, aki teljesen boldog, aki nem csügged, és testvéreim, irigyeljük mi ezt az embert? Van amiért igen, van amiért nem. Én azt kívánom, hogy ez a gyönyörű ige szakasz, amit a Korintusi második levél negyedik fejezetéből olvastunk, ami arról szól, hogy szolgálni Krisztusért áldozatok árán. Ez az ige szakasz legyen egy meghívó arra, hogy ne ezt a mi kis földi életünket próbáljuk komfortosítani, ékesíteni, vagy emberi boldogsággal boldogabbá tenni, hanem hála jó Istennek ezt a mondatot nem úgy kell befejeznem, hogy bárkinek megmondjam, hogy mit csináljon. Hanem úgy kell befejezni, hanem hogy mindannyian keressük a térdeinken az Isten vezetését a mi életünkben. Különböző utakat, különböző szolgálatokat bízott ránk. Nincs egy sablon, nincs egy minta, nincs egy előírás, de minden egyes embernek meg akarja mutatni a feladatát, azt a szolgálatát, amiben az az öröm és az az újjongás lesz ott, hogy nem fél semmitől, hogy a békéje kikezdhetetlen, hogy az Isten hatalma kíséri úgy, hogy mindenki ezt az egyetlen egy lefejezendő apostolt irigyelte, aki lefejezte, aki végignézte, aki hazament utána. És azt mondták, hogy vajon hogy lehetne miénk ez a béke? Miénk az életünk, de nem a miénk az Isten békéje. Taníts meg minket arra, hogy mit jelent ezen a szemüvegen keresztül nézni az életet. Pál apostol elveszített emberileg mindent, és megnyert mindent. A jó Atya adja meg a mi életünkben is, hogy mivel az ő kezében van a mi életidőnk, egyre inkább megtapasztaljuk azt az áldást, azt az örömet és azt a nyugalmat, amit az ő szeretetével akar nekünk adni. Legyen számunkra példa ez a mi testvérünk, Pál, abban is, amilyen kemény természete volt, de Isten magához szeretgette. És abban is, ahogy ő azután másokat hatalmasan tudott Istenhez vezetni az életével. Ha jó, hogyha segítsen nekünk is ebben, úgy legyen. Amen. Atyánk, köszönjük neked az igét, az Isten beszédét, amit megnyithatunk, és mindig jól lakunk belőle. Köszönjük neked az igét, az élő igét, Jézus Krisztust, a te testélet fiadat, aki Megmutatta, hogy mit jelent ezzel a hittel, ezzel a szeretettel járni ezen a poros, koszos földön, a sok-sok szeretetlenség és hitetlenség közben. De mielőtt elkezdenénk magunkat sajnálni, megmutatta azt is, hogy mit jelent az emberi természetet legyőzni. Vágyunk erre a győzelemre, és köszönjük, hogy már sokszor, sokféleképpen megtapasztaltuk, hogy a te szereteted az ki tud bennünket vonni a mi rossz szokásainkból és a mi előnytelen vonásainkból. Ezért jövünk most is te hozzád, hiszen ahogy Pál győzött, ahogy sokan győztek, ahogy akár mártíromság, akár természetes halál által, amennyiben a halál nevezhető természetesnek, sokan jutottak hitben győzelemre, úgy nekünk is győzelmet készítettél. Köszönjük ezt az ígéretet. Köszönjük, hogy együtt dicsérhettünk téged ebben az énekben is, hogy utam vége győzelem. Hát, hogy végig menjünk ezen az úton. Ne álljunk meg, ne torpanjunk meg, ne ijedjünk meg, még magunktól sem, mástól meg végképp. Legyél velünk, és így vezess minket, és vezess győzelemre is. Add, hogy az advent várásnak ez a hatalmas, ez a csodálatos ígérete, amit különösképpen ránk bíztál, ez végig a célon tartsa a szemünket, ne vegyük le, ne forduljunk vissza, ne girbe-gurba utakon haladjunk felét, hanem célegyenes, nekidőlve igyekezzünk. Jézus nevében köszönjük, hogy kérhettük mindezt. Kérjük, mert erre nem vagyunk képesek. Kérjük, mert fellelkesülünk a te igéd hatására, az ének hatására, de aztán kimegyünk a világba, és nincs ez a töltet, de mi a te szent lelked vezetésében hiszünk, hogy ő a szürke hétköznapokban is meg tud minket erősíteni ugyanezen a győzelmes úton. Így vezess, és így taníts minket a te kegyelmedre Jézus nevében. Amen. Azért nem csükkedünk. Amen.